Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, bár egy kicsit morcos vagyok, hogy nem indíthattam el még az airfryerben a házi sütni való kolbászt, ami alá beraktam a krumplit, meg van hozzá lila káposzta, meg kovászos uborka nincs, pedig szeretnék. Ugye emiatt morcos vagyok, viszont a playoff nagyon-nagyon jó. De... ma nem a playoffról beszélünk, ugye?
Illetve hát részben, mert hogy a playoff első körének kiesői közül még 5 csapatot nem tárgyaltunk végig, és ezen mindenképpen szeretnénk, hát nem csak túlesni, mert elképesztően érdekes helyzetben lévő gárdákról beszélünk majd, és a sorsolás, ami erre a hónapra vonatkozik, az a következő két adás egyikében történik majd meg, úgyhogy azt se felejtettük el. Ezzel párhuzamosan szeretném elmondani, hogy nagyon megköszönjük, hogyha érdemesnek találtok minket arra, hogy Patreonon támogassatok, ugye ez havi $1-tól lehetséges, és patreon.com/keleten-nyugaton. Na de akkor csapjunk is bele, és Zoli, azt javaslom, hogy az Atlanta Hawks-szal kezdjünk, amelyik azért érdekes számomra, mert sokkal borulátóbb voltam egyrészt a szezon közben, másrészt a playoff előtt is, pedig akkor már túl voltunk ugye az edzőváltáson, viszont most egy picit kevésbé vagyok borulátó itt az első kör után. Ugye nagyon nehéz megítélni, hogy mennyire a Celtics lazáskodt el ezt a párharcot, de azért én mégiscsak azt érzem, és úgy gondolom, hogy az Atlanta Hawkson itt már látszott, hogy egy nagyon jó edzője van, és Quinn Snyder most sem okozott csalódást. Hogy ez hosszú távon mire elég, azt most ebből nem nagyon fogjuk tudni levonni a következtetést, de őszintén szólva, a szezon előtt a 7.-8. helyre vártuk a Hawks-t, és a Hawks a 8. helyen végzett, és a 7. helyen ment be a rájátszásba. Tehát tökéletesen azt hozták, amit vártunk tőlük. 1-2, megnehezítették a Boston dolgát, Trae Young nem szaladt bele még egyszer egy olyan playoffba, mint ami a Miami ellen volt, és Quinn Snyder 6-6-os közreműködésével megtalálta a spotjait, ahonnan tud elég pontot is szerezni, meg irányítani is. Egy nagyon jó, elvileg nagyon jó védőkből álló, vagyis ténylegesen nagyon jó védőkből álló csapat ellen, amelyiknek a védekezését azért már kritizáltam, és ha így folytatódik, akkor fogom is még. De csak azt akarom mondani, hogy ebbe azért voltak biztató dolgok, noha éppen sem alul, sem felül nem teljesítettek ebben a szezonban.
Nem tudok nem érezni egy kis optimizmus, pozitivitás most a Hawks-szal szemben. Amennyire síralmas volt ugye a Nate offense, és hogy mennyire nem tudta normálisan használni Trae-t egy idő után, már legalábbis ugye nagyon sokan ennek tulajdonították be azt a teljesítménybeli romlást, ami nála egyénileg és a csapatnál is megfigyeltő volt. Azzal szemben a spektrum másik végén annyira érdekes és annyira nagy potenciállal bírhat majd ez a Quinn Snyder Trae Young koprodukció vagy együttműködés. És ha az előjele ez, amit láttunk ennek a jövőképnek, akkor lesz miért optimistának lenni a Hawks fanok számára. Nyilvánvaló az, hogy a frontcourt posztokon, tehát én azt mondanám, hogy 3-4-5 egészen szükség van sokoldalúságra, bele kell nyúlni a keretbe konkrétan, és azt a részét is valamilyen szinten Snyder filozófiájába illeszteni, illetve arra formálni, amit ő fel szeretné építeni, ami nyilvánvalóan, én azt gondolom, egy, hát a jelenlegi Capellánál egy picit más típusú center, és nyilván Collins szerepe is egy nagyon nagy kérdőjel ebben az új Snyder féle érában majd. de egyébként egyértelműen már most léptek elő, én azt mondanám, tehát tényleg a Nate offense, ami ne is nevezzünk ugye offenzív rendszernek, gyakorlatilag ugye miről szólt, arról, hogy minden egyes dobás, ami a Hawks előtt adódik, az az egyéni Young, vagy pedig ugye Murray szervezés eredménye. És
esetleg Bogdanovic, de az volt a tényleg a lényeg, hogy van egy ball handler, ő szervez, és ha ezt megfojtották, akkor ugye ezt tök jól láttuk tavaly a Miami szériában, ezt megfojtják, igen, akkor nem volt tovább játékuk.
Így van, és ehelyett valószínűleg egy olyan rendszerre van szerintem szükségük, ahol ezeknek a shot creatoröknek, akik amúgy is meg tudják maguknak csinálni a helyzetet, maga a rendszer is nekik kreál lehetőségeket, és tudjuk, hogy a Snyder rendszer az például egy ilyen rendszer, és nyilván ez nagy mértékben függ attól, hogy mit tudnak csinálni a cserepiacon. Szerintem vannak egyébként jó trade-eszetjeik, és abszolút benne lehet itt az, hogy egy jövőre egy lényegesen még Snyderesebb és jelentősen jobb csapattal találkozunk újra, amilyen irányba azt gondoltuk, hogy megy majd a Hawks, és azt gondoltuk, hogy ez az irány két évvel ezelőtt olyan irány lesz majd, ahol a hazai pályáért küzdhetnek. Meglátjuk, hogy sikerül a nyár, de nagyon sok teendő van, azt gondolom, ebbe egyetértünk.
Igen, mert itt ugye nagyon nagy kérdés az mégiscsak az, hogy működésre lehet-e bírni két olyan ball handlert, aki abból az egyik egy klasszikus pick and roll irányító, és elképesztően nehéz triplákat dob el, de mégsem Steph Curry, mert ugyan be tudja dobni a messzi triplát, de ezek a százalékok, ezek a határán vannak annak, hogy tényleg erőltetni kéne, miközben a másik egy teljesen más típusú ball handler, aki viszont off the ball nem annyira jó játékos, és on the ball sem annyira jó playmaker, nem rossz, nem azt akarom mondani, de azért nem kiemelkedő. Tehát akkor itt gyakorlatilag támadásban is mind a két irányítónak mondhatnánk, hogy kiegészíti egymást, de ez nem így működik. Akkor egészíti ki egymást két játékos, hogyha egymás mellett is jól tud játszani, de egyébként csak két különböző stílus, aki egymással nem biztos, hogy annyira összefér. Tehát ezt kell valahogy összehangolni, és ebben teljesen igazad van, hogy ezt úgy lehet, hogyha nem csak az ő egyéni szervezésükre épül fel a rendszer, mert akkor mindig lesz ott egy másik fél, akinek a hátrányait ki tudja használni a playoffban az ellenfél. Na de, ez csak az egyik része. A másik az, hogyha most itt a Hawksnál a belső fejlődésben bíznak, akkor annak a plafonja egyszerűen kevés, mert Griffinből lehet egy jó packorer, ezt szerintem senki nem tagadja, és ő nem is lesz tragikus védő, de nem lesz különösen jó. Én azt gondolom, hogy DeAndre Hunter, hát várjunk még vele, de például ő védekezésben, ahhoz képest, hogy ő lenne a prime védő wing, akit esetleg 1-5-ig tudná rotálni, szóval ezt a szintet nem érte eddig el, és nem is vagyok benne biztos, hogy elfogja. És Jalen Johnson lehet a legjobb védő, de nála meg egy picit ugye ilyen Stanley Johnson érzésem van, hogy támadásban annak is örülsz, hogyha konstans bedobálja a triplákat, meg amúgy is a Stanley Johnson hasonlat szerintem azért is jó, mert nekik inkább ilyen LeBron-i alkatuk van, LeBron sebessége nélkül, tehát inkább 2-5-ig válthatóak, azért a nagyon gyors irányítók, meg a nagyon gyors játékosok ellen nem. Szóval, hogyha mindegyik felsorolt játékosnak a legjobb verzióját nézed, az sem biztos, hogy mert itt kizárólag erről van szó, hogy védekezésben a Hawks elég tud lenni, mert mondhatjuk azt, hogy van itt jó pár jó vagy közepesnél jobb védő, és mégse tudtak se az alapszakaszba védekezni, se a playoffba. Tehát lehetséges, hogy itt arról van szó, hogy Trae Young köré tényleg elit védőket kell raknod. Ha ez így van, akkor az nagyon megnehezíti a csapatépítés, szóval akkor az nagy szívás. De az is biztos, hogy ha itt minden játékos legjobb verziójával sem a contenderség a plafon, akkor érdemesebbe belenyúlni, és ahogy mondtad, vannak jó trade-eszetjeik, én egyáltalán nem haboznék akár DeAndre Huntert, és John Collins nyilván ők már árulják egy ideje, csak ezen a szerződésen nem lesz könnyű eladni, de akár DeAndre Huntert is, akár Jalen Johnsont berakni egy ilyen cserébe, Griffinnel várnék, és hát igen, az a nagy kérdés...
Szerintem be lehet amúgy simán.
Kicsodát?
Snyder nem, Murray. Szerintem nem feltétlenül fog Snyder ugye két iránytól játszani, vagy nem feltétlenül akar.
Igen, ez is egy jó kérdés, mert hogyha Murray-t belerakod, most adtál odaérte ugye 5 elsőköröst, amiből 3 egyszerűen csak egy védetlen elsőkörös pick, és 2 csere. Nem tudom, hogy
Ilyen komoly értéket is kell.
Hát igen.
Tehát, és azért szerintem a posztjából adódóan lennének érdeklődők bőven. Nyilván ez már egy ilyen azért extra pikírt kérdés.
Igen, mert... igen. Tehát ők lennének az egyik ilyen jó jelöltek Netsz cserére, mert hogy 2-3 védekező wing jönne vissza, és akkor mindenki őrül.
Hát az hol van egy toll kategória?
Igen.
Szerintem Mikal Bridges-t egy az egyben nem adnak oda jelen pillanatban Murray-ért, de
nem. Ez így van. Na mindegy, a végeredmény az, hogy, és szerintem ebben egyetértünk, hogy ezek a cserék, ezek ha adódnak, de azért nem az van, hogy ezeket a cseréket könnyű meghúzni, vagy most rögtön meghúzzuk. Szerintem nagyon gyanús, hogy nagyjából ezzel a kerettel most nekivágnak, úgyhogy Snyderrel felkészülnek, és hogyha ez nem lesz elég jó, akkor inkább februárban lesz itt mozgás. Gondolom, ezt te is nagyjából így látod.
Abszolút, és egyébként még az egész négy dologra tényleg érdemes visszatérni, hogy mennyire ironikus, vagy extra vicces inkább, ez tömény vicc, nem is irónia, hogy pont abban az évben, amikor a liga teljesen kreatív irányba ment el, ugye az offense terén, a támadójátékok terén, és gyakorlatilag ilyen jövőbiztosra csinálják már most meg ugye az offenzeket, akkor pont Nate egy ilyen zseniális, arhaikus tervel neki ment a szezonnak, hogy akkor adjuk oda a két játékosunknak, és akkor felvált, hogy csináljátok valamit, és hogy mennyire, nyilván, hogy Snyder mennyire jó pedagógus is egyébként, neki valamilyen szinten ez le lett már osztva, hiszen nagyon későn jött ugye az edzőcsere, és a play-offban is már valamennyire fel tudta szabadítani Trae Youngot, de egyébként a Nate rendszert futtatták még nagyjából annyi, hogy Snyder egy picit még belenyúlt abba, hogy limitálta, megkérte a játékosokat, hogy limitálják ugye a középtávoli dobásokat, illetve a spacing, inkább spacer line-upokat rakott fel, és itt Bogdanovicsnak volt egy nagy szerepe. És hogy ez már mennyire megtette a hatását, és tényleg látszólag teljesen felszabadította Trae-t, hogy egy remélhetőleg majd is jobb teljesítmény nyújtson a jövőben. De hogy Nate-nek ez a szezon mennyire, és nyilván ez a betetőzése volt az ő nagyon jól induló, de ebben az új modern érában és folyamatosan változó érában egyre negatívabban váló megítélését, és nem tudom, hogy Nate a személyiség, van-e akkora személyiség még, hogy ő kap egy head coaching giget most így hirtelen majd. Engem nem lepte meg, hogyha neki most vissza kéne sorolódni a segédedzője, mert
nyilván... Amiben amúgy nagyon jó, tehát ezt tegyük hozzá, hogy ahogy ő védekezéseket összerak, az tényleg 10-ből 9-szer jó.
Mindenki, tehát van egy tekintélye, van egy neve, tehát meg lesz a szerepe nyilván, de hogy senki nem fogja mostanában, vagy esetleg egy olyan főedzői feladatot tudok elképzelni a jövőjében, ahol van egy ilyen zseni X&O támadó koordinátor gyakorlatilag, aki összerakja a rendszert, Nate pedig, mondjuk az is vicces, hogy a Nate elvileg a védekező edző, hogy a Hawksnak.
Igen. Aztán idén meg összeestek védekezésbe, de ugye tavaly meg nem. Tehát, hogy
tavaly ezt... nem, tavaly jók voltak, igen.
Igen, ez az összes négy McMillan csapat íve az, hogy az első évben jól teljesítenek, mert összekapja a védekezést, és aztán a második évre, harmadik évre szétesnek. Szóval hát ez...
Amikor újítani kéne, amikor ráhúzni konkrét személyiségekre, meg játékstílusokra egy nagyon jó rendszer, az már nem négy asztala. Az igen. Már, ahogy kint mondják, above his pay grade.
Na, jó. Na mindegy, azért itt tudtunk egy picit bizakodóbbak lenni. Most akkor menjünk át egy nyugati kiesőhöz, mondjuk a Memphis Grizzlieshez, ahol hát igazából úgymond lehet mire fogni a kiesés, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Memphis Grizzliesnek most mondhatjuk azt, hogy nem tettek eleget azért, hogy bajnokok legyenek, mármint a front office, de nyilvánvalóan egy hihetetlen ajánlattal bementek Bridgesért, tudjuk, hogy ajánlatot tettek Anunobiért is, hát ők jól látták azt, hogy ennek a csapatnak mire van szüksége, mi az, ami nagyon hiányzik, és még hogy ehhez a legjobb lepattanózójuk és screenadójuk, valamint egy baromi jó hatodik ember, Clark, megsérül, ezt nyilván nem bírták el, de azért muszáj, hogy elmondjuk, hogy az látszott, hogy a Brooks kísérletnek egyszerűen véget kell vetni, mert amit ez az ember fantasztikus védő védekezésben hoz, azt egyszerűen támadásban elviszi, és még ugye le is nyilatkozta Brooks a hát ilyen búcsúztatón, hogy hát igen, hát ő azért nagyjából így ennél többre képes, hogy nem csak azt kérték tőle, hogy 3&D legyen, de hát ő támadásba többre képes, és így vered a fejed a falba, hogy gyakorlatilag, ha neked támadásba odaadnák a lehetőséget meg a labdát, akkor egy playmaking nélküli Westbrook lennél. És ezt meg ki a franc szeretné. Szóval még olyan híreket is most ilyen Grizzlies titkosabb forrásokból néztem, hogy Dylan Brooks 20-25 milliót akar évente. Na most ezzel az a probléma, hogy erre reagálta azt valójában a Memphis, mert mindenki azt hiszi, hogy jaj, de rossz hatással volt a izére, és akkor ezért akarták csapaton kívül tudni. Biztos vagyok benne, benne, hogy ez is szerepet játszott, de a legdurvább az, hogyha igaz ez a 20-25 milliós, hát úgymond fizetésigény, mert a hírek szerint erre reagálta azt a Memphis, hogy akkor semmilyen körülmények között nem fogunk visszahozni. Tehát én azt hiszem, hogy itt az első lépést már megtették, és az első következtetést levonták. Brooks nélkül kell tovább vinni ezt a Memphis-i gépezetet. Az más kérdés, hogy most mindezzel együtt, amit elmondtam, mennyire csalódás ez az idény a Grizzliesnek, mert szerintem csalódás is, meg van is még egy kis idejük azért.
A Grizzlies most már az elmúlt két évben, tehát én azt gondolom, hogy a 21-22-es szezont már abszolút ide lehet venni, sőt, illetve 22-23-ast is bizonyította, hogy domináns, helyenként ténylegesen domináns alapszakasz csapat tud lenni. A liga egyik, hanem a legfiatalabb rosterével, mert most már valószínűleg valamelyik tankoló csapat beelőzte őket, azt hiszem egy ponton ővék volt a legfiatalabb roster, most már lehet, hogy a Rakicé. Ami biztos, és ami kezdjük a pozitívummal. Azt gondolom, hogy szinte mindegyik csapat a ligában ölne azért, hogy a fiatal magja az egy Morant, JJJ és Bane mag legyen, mindannyian ugye 25 év alatt még mindig.
És ez három All-Star, tehát ne tévedjünk, Bane sérült volt, de ez három All-Star.
Így van, tehát van egy nagyon jó kiinduló pont, viszont, és ez nagyon közhelyes lesz, de mindenképpen beszélni kell róla, a Memphisnél igenis kijött az, hogy, és számtalan konkrét példával lehetne ezt illusztrálni, hogy az ő érettségük, és itt az egyéni érésről is beszélek, illetve a csapat érésről is, egyszerűen nincsen még azon a szinten, ami egy contender, egy igazi contender velejárója vagy követelménye.
Igen. És nagy pajtik, nem? Tehát, igen. Hogy ez a nagy pajtiság van, és mi vagyunk a testvériség, meg akkor most beállítjuk magunkat a nagy főgonosznak, de ez nem csak Dion Brooks járult hozzá amúgy, Morant is folyamatosan ennek a szellemében nyilatkozik, mint hogyha valami nagy közös média marketing terv menne itt végbe, és ehhez viszont azért, hogy is mondjam csak, kiegyensúlyozottság, az a profizmus, ami mentálisan jellemzi a nagy csapatokat, az meg még ugye nem volt meg.
És azon gondolkodom, hogy fel tudnánk-e hozni példának olyan játékosokat, akik győztesek voltak a pályán, és ilyen ügyeik voltak a pályán kívül. Nyilván szegény Kobe-t lehet említeni, ugye ott a 2004-es, azt hiszem, incidenssel.
Biztos lehetne van még, egy-kettő ilyen
van
példa.
Van egy-kettő, igen, de nem
tesz
olyan
jót.
Játékosok, akik köré építesz egy csapatot. Tehát, hogy ezek nem szoktak itt kéz a kézben járni, hogy valakinek problémái vannak a pályán kívül, és egyébként tökéletesen játszik a pályán. Bár John Morant egy, nyilvánvalóan róla beszélek elsősorban, egy szenzációs tehetség, én még mindig bele tudok kötni a sportszakmai részébe is, amiket és ahogyan csinál a pályán, ott is van egyértelműen hely a fejlődésre, és ezek valamilyen szinten azért összefüggnek egymással az, hogy mit csinál a pályán kívül, és hogy hogyan játszik egy
kielezett szituációban. Szerintem itt azért ne dimenzionáljuk túl az összefüggést. Tehát Ja Morant egy csupaszív csapatember a pályán. Imádják a csapattársai. Egyáltalán nem önző, sértődékeny. Tehát, hogy pont rá nem jellemző az, amit esetleg ezekből a botrányokból gondolnánk, hogy milyen ember, hogy olyan a pályán, mert ez nincs így. Szóval azért pont nála nem dimenzionálnám ezt túl, de mondjuk, ha arra gondolsz, hogy úgymond nem veszi elég komolyan azt, hogy miben kell fejlődnie, az elképzelhető, csak ebben meg ugye nem látunk bele, lehet, hogy rádobott több millió triplát.
Meg nem tudom, hogy nyilván a csapat dinamikában milyen szinten játszhat bele az, hogy ő ezt csinálja pályán kívül. Tehát nem tudom, hogy például megmerik-e mondani neki, hogy egy csapattárs például, hogy JJJ megmondja neki, ha ez nem tetszik.
Ő nem. Adams mondta meg neki, ugye. Tehát, hogy én azt hiszem...
Ez már egy érdekesebb kérdés, igen, is.
De JJJ nem is fogja, érted? Ők gyakorlatilag majd, hogy nem együtt jöttek a ligába, hogy egy év különbséggel, és ők már akkor egy ilyen örök életre szóló bromance-t kötöttek, és az a baj, egy fiatal ember, az nem fogja a barátjának megmondani, mert még nem feltétlenül fogja fel azt, hogy a barátságnak az is nagyon fontos része, hogy az ilyeneket megmondjuk a másiknak, hogyha rossz úton van, és nem is hiszem, hogy az amerikai kultúrában ez túlságosan előtérbe van helyezve, amit most mondtam. Azt akarom kihangsúlyozni, hogy a Memphis nem ezért esett ki. Nem azért esett ki, mert a botrányok, meg a nagyképűség, mindenki így ezt leírja, és ilyen nevetségesnek tartom, mert ez egy kis része volt kétségtelenül, de itt maximálisan sportszakmai indokok voltak arra, hogy kiesett a Memphis Grizzlies, és ez csak a könnyű magyarázat, olyan könnyű így azt mondani, ezt most nem rád mondom abszolút, mert te helyén kezelted ezt, hanem a kommentekre, amiket olvasok, hogy ó, igen, a nagy, és akkor most örülünk neki, hogy a nagyképű Memphis megbüntették. Hát akinek ilyen szintű magyarázatok kellenek, az akkor írja le az ilyen szintű magyarázatot, pályázatokat, ez mondjuk a 15 vagy 20%-a az egész képnek. És az egész kép az mégiscsak az, hogy ez a csapat nem tudott idén dobni, ezért néztek ki rohadt jól Kennarddal a pályán. Ez a csapat nem tudott konzisztens támadó teljesítményt nyújtani, és értem ez alatt, hogy egy dolog, hogy nem tudsz dobni, de az is nagyon látszott, hogy amikor mondjuk a palánk alatt sem tudtak érvényesülni, akkor nagyon ritkán volt az, hogy összeszedték magukat, és de akkor ledaráljuk őket talentből. Hanem ennek a csapatnak az kellett, és az volt az ideális, ment a meccs, elmentek 10-zel, és aztán fesztivált csináltak, és akkor a leglátványosabb kosárlabdát játszották az elmúlt 10 évből nagyjából. Talán nyilván a Warriors Spurs vonal jöhet még ide be, ott azért a csapat szinten nyilván jobb kosárlabdát játszottak, de a látványos szót nem véletlenül mondtam ide. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy a csapat érettsége, a csapat összetétele és a hiányzók, ezek a fő okok, hogy kiestek, nem a nagyképűségük, meg hogy mi történt a pályán kívül. De az, hogy mi történik a pályán kívül, az viszont kétségtelenül visszaad a többire.
Ezzel így egyetértek, és akkor vissza megint a pozitívabb vonalra, illetve van némi negatív rész is, ugye Perra alatt, a tulaj alatt a csapat gyakorlatilag nem fizetett még luxusadót, és nagyon jól áll egyébként trappikekkel is a Grizzlies, tehát itt gondolhatnánk arra, hogy most egy akár nagyon-nagyon mozgalmas nyár is jöhet.
Biztos, hogy az jön. Te figyelj, ez a csapat, ez most biztos, hogy beveti magát.
De is kell, hogy a 3 draft pick ezen a drafton, és az összes jövőbeni draft joguk náluk van gyakorlatilag, plusz...
Van még egy Warriors draft pickjük 24-ből, igen. Top 4 védett.
Igen, úgyhogy azt gondolkodom, hogy egy OG értelemben minden draft picket odaadni. Ezt te látod magad előtt?
Hát nyilván mindent nem, de hogy is mondjam, csak el lehet hozni szerintem Anunobit.
Mennyivel lenne olcsóbb Anunobi, mint Mikael Bridges? Sokkal olcsóbb lenne, nem? Tehát lehet, hogy Mikael a playoff után konkrétan mozdíthatatlan státuszba kerül.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez majd, ugye beszéltük a Brooklynnál ezt, hogy most persze miért adnák oda bárkinek Bridges, de közben meg az első olyan szezon után, ahol a 10. helyen végeznek, és nincs náluk a draft pickjük, majd azért el fognak gondolkozni azon.
Igen, több lesz az a kérdés.
Hogy igen.
Minden esetre igen, tehát ha semmi más nem csinálsz, és ugyanezt az idei rostert kiküldött, csak Brooks helyett Anunobi van, én már arra azt mondom, hogy...
Hát az lehet, igen, az lehet, hogy bajnok esélyes.
Lehet, hogy bajnok esélyes.
Nem áll ez messze a valóságtól. Tehát,
abszolút nem.
Az a helyzet, hogy még a sztárjaik is bőven fejlődhetnek. Még simán benne van, tehát itt semmi nem adott.
Olyan... Sőt, hát szerintem, hogy hát alapvető elvárás Morant-tól is még. Mennyi, 23 éves?
Igen.
22? 23. JJJ-től is szerintem alapvető elvárás, hogy fejlődjön, és ő is fejlődött is minden évben. Tehát JJJ-nek jövőre 21-2 pontos játékosnak kell lennie.
Ezt simán látod is, nem?
Abszolút látom is, bár nagyon csúnya lesz, hogy eljut oda szemre. Hogy vannak tudod ezek a külön, amikor értékelik azt hiszem a kürt, hogy kapsz külön sztájra egy pontot, na hát tőle le kell vonni pontokat a stílusért, de a végeredménnyel nehéz vitatkozni.
Igen, és azért ő benne ez az évvédője szint még évekig benne van. Tehát mondhatjuk, hogy jaj, hát igen, azért atletikus, de ő nem annyira az atletikusságára épít. A blokkjainál például az utolsó pillanatban való odaugrás, és ugye nem is a dobásoknak a felső ívében kap bele, hanem szinte ahogy elhagyja a dobó kezét a labda már blokkol. Szóval ez fantasztikus érzéke is van, és ő neki abba kell még fejlődnie, hogy hogyan irányítja a többieket védekezésben. És nyilván Brooks helyére valakit kell szerezni. Hogyha Lou Dortot, akkor Lou Dortot, hogyha nem jön össze az Anunobi Bridges vonal, valakit kell szerezni. És ezt a feladatot pontosan látja és tudja a Grizzlies. Ezen kívül egyetlen egy emberről emeljünk már szót. David Ruddy, én szerintem ez így első évnek nagyon biztató volt. Tehát az a helyzet, hogy persze bele lehet kötni, hogy még nem dobja elég jól a triplát, de egyre jobban dobta, szinte megfigyelhető volt hónapról hónapra a fejlődés. Persze bele lehet még kötni, hogy védekezésben kicsit, amit Jalen Johnsonnál mondtam, szindróma, hogy azért a nagyon gyorsak ellen még nem az igazi, de egyébként nagyon nagy feladatokra is rárakták. Tehát David Ruddy ebben az idényben fogta Steph Curry-t, fogta Lillardot azokban a pillanatokban, amikor Brooks éppen faltgondokkal küzdött, és nem végzett fantasztikus munkát, de nem végzett munkát. Tehát szerintem a két draft pick közül az egyikkel betalált a Memphis, és ez tök jó dolog, mert már megint kiderül, hogy jól draftolnak.
És ezért lehetséges szerintem az is, hogy ők majd megpróbálják saját magukat megint megkísérteni azzal, hogy ők draftoljanak most 3-at akár, ami vicces lenne, de De egyébként ez a zseniális, hogy megtehetik akár ezt is, tehát ha van valaki, akit nagyon-nagyon szeretnek, és akiről azt gondolják, hogy ő egy ilyen sleeper pick, akkor kihúzzák, és kész. És van még annyi jövőbeni draft puskapor, nevezzük így, ami szárazon is van tartva egyelőre, amivel be lehet tölteni a cserepuskát, és kilőni szépen, kilőni a Raptors szemét például. Úgyhogy összességében ez egy nagyon jó szituáció. Tehát én értem, hogy nagyok voltak az elvárások, mert tavaly is, meg idén is, meg az NBA új szuper fiatal szuper csapata, de oké, azok az elvárások nem teljesültek, de egyébként ez egy nagyon jó szituáció. Tehát szerintem cserélne velük tényleg legalább 25 csapat alsó hangon a ligában.
Ez pontosan így van. Úgyhogy a Memphisnek ezen a nyáron viszont most már úgy kell viselkednie, mint egy contender, azt szerint el kell kezdeni szépen építeni a csapatot, és nem lehet a végtelenségig csak a belső fejlődésre koncentrálni. Az egyetlen levegőben lógó darabkánk ugye Zaire Williams, akinél ez az év teljes katasztrófa lett, és szerintem neki, hogyha marad a csapatnál és nem kerül bele a cserébe, akkor jövőre lesz az ilyen mindent vagy semmit, mert én látom a tehetségét, látom azt, hogy ő egy olyan wing, aki például ballhandlerként sem lesz elveszve, és ő az, ugye ezt már sokszor mondtuk, akinek egy gyönyörű dobással el se találja azért a berendezést, tehát ilyen picture perfect dobás, és így mellé megy, tehát nem is az, hogy hosszú vagy rövid, hanem mellé, tehát, és közben meg a más következőt meg bedobja cson nélkül. Hogyha ezt a játékost össze tudják rakni, az megint egy erősség lesz, tehát még ilyen rejtett tartalékok is vannak. Én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy Brooks távozásával meg tudják-e őrizni a védekezésüket, és nyilván ehhez az kell, hogy valakivel pótolják, úgyhogy azt nem lehet csak belső fejlődésből. Ezek a feladatok várnak a Grizzliesre, de milyen feladat vár a Milwaukee Bucksra, Zoli? Milyen eszement feladat vár rájuk? Mert mi a francot csinálsz azzal, hogy egész szezonban úgy néz ki a keret, mint aki bajnok esélyes, mint a legmélyebb Bucks keret Antetokounmpo körül ever, aztán aggódsz azért, hogy Middleton formába lendül-e, és lám formába lendült. Az utolsó hónapra végre megkaptuk azt a Chris Middletont, akit szeretünk, akit többször All-Star-nak választottunk mi is. Jrue Holiday egész alapszakaszban nagyon jó volt, és megérdemelten lett All-Star, és akkor még 2,5 meccs Antetokounmpo nélküliséggel is azt mondom, hogy egy egyértelmű blama jön, és az első helyről kizúgsz. Hogy erre szerintem Budenholzer kirúgásán kívül nincs értelmes reakció. Nem mondhatod azt, hogy még tovább alakítom a keretet. Hát ez a keret ennek bajnoknak kellett volna lenni, vagy legalább konfdöntőbe eljutni, ne vicceljünk már. Mit akarunk még ezen alakítani? Szóval én nem gondolom azt, hogy van bármilyen értelmes reakció azon kívül, hogy Budenholzert kirúgják.
Szerintem sincs, és nyilván a cserepiacon mindig lehet nézelődni, és ha van egy teljes mértékben kétségbeesett csapat, akkor persze belőlük lehet hasznot húzni, úgymond. De ezt leszámítva nincsen szerintem tudatos jó terv, ami konkrétan a cseréken keresztül megerősíteni ezt a csapatot. Holidaynek jelenleg a csereértéke szerintem nincs olyan szinten, hogy te abból jól jöjj ki, és mondjuk kapjál egy hasonló potenciállal rendelkező, kicsit fiatalabb játékost, és mondjuk még egy jó kiegészítő embert. Ezt én nem látom magam előtt. Valószínűleg ugyanez a helyzet Middletonnal is. Middletonnak még egy évig van szerződése, és le is fogja hívni, ugye így, hogy...
Hát így elég gyanús, igen.
Így elég gyanús, hogy lehívja, igen. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ami a keretet illeti, ott nagyjából vagy betanozva. Most megnézem Drew szerződését, akit állítólag ugye Drew-nak kell ejteni, angolul is, ami számomra fura volt. Neki ugye még 24-25-re is van egy player option, és 23-24-re még egyértelműen a 34 milla, szóval maga az adott szerintem az utolsó éve lehet ennek a magnak jövőre, és nem öregek, tehát én azt gondolom, hogy meg tudod győzni, nem extra öregek legalábbis, ugye Middleton 30 körül van már.
31-32, azt hiszem.
Drew Holiday meg ugye 33. 33 lesz pár nap múlva, Drew, igen. Szóval visszahozod őket még egy évre, és megpróbálsz nyerni megint jövőre, de itt tényleg az a kérdés, és ebben abszolút egyetértenek veled az NBA insiderek is, meg nyilván mindenki egyetért, hogy a sajnos egyébként ugye személyes tragédián túllévő, vagy még nem is biztos, hogy túllévő, de ugye azzal szembesülő, a playoff alatt szembesülő Budnak, ez lesz az utolsó éve, ugye Wojnarowski, Zach Lowe, mindenki egyetért, és ezt hallják úgymond a zuhanyhíradóban, hogy a következés logikus lépés az, hogy Budot 2 évvel a szerződésének lejárt előtt menesztik. És hát szegényt nyilván nem is lehet most még meneszteni. mert ugye éppen gyászolja szegény a bátyát, aki ugye tragikus autóbalesetben elhunyt a gyakorlatilag az első kör előtt pár nappal, vagy az első kör alatt, és megmagyaráznám például, hogy szerencsétlen miért nem kért időt annál a bizonyos
hát, meg miért nem változtatott semmit a meg Jimmy elleni coverage-en, miért nem védte többet Antetokounmpo, miért nem...
De a szegénynek ilyen tragédiája van, akkor meg hát akkor félre kell állni tényleg is.
Mondhatta volna azt, hogy érted, a Bucks segédegyzőit az elmúlt három évben folyamatosan keresték a csapatok, és több olyan segédegyző is van, aki tőle jött el, és még most is van olyan segédegyzője, akit NBA head coachnak várnak a következő egy-két évben.
Igen, igen. Amit lehet csinálni, és amit lehet, hogy kéne is egyébként csinálni, hogy a Brook Lopez érának véget vett, és az új edző valószínűleg nem is akar egyébként majd egy NBA védekezés Brook Lopez köré építeni. Független attól, hogy idén is top 3-ban volt, és ez az alapszakaszban ez egy nagyon jól működő séma, de egyszerűen túl kockázatos a playoffra, és nem akarom azt mondani, hogy Brook egy személyben felélesztett egy teljes csapatot az egyéves Csipke Rózsika, nem dobjuk jól a triplát álmukból, de hát kb. Ez történt, legyünk őszinték. Tehát
hát ráadásul mindamellett Brook Lopeznél támadásban szó nem érhette a ház elejét, tehát az a durva, hogy ezt úgy mondott, vagy mondjuk, hogy Brook Lopez támadásban élete egyik legjobb szériáját hozta
le. Extra volt, és így is gyakorlatilag szétdobták őket. Nem nagyon lehet ma egy annyira immobilis cent, immobilis ez egy létező szó, immobile, ugye a játékos tudjuk. Egy ennyire statikus játékossal nem hiszem, hogy lehet modern NBA-be nagy sikereket elérni.
Legalábbis nem a támadó években, és nem a támadó érákban. Ez elég gyanús. Az igen. Biztos, hogy amikor éppen az NBA a védekezés felé mozdult, akkor ez a védekezés azonnal jobban nézett ki, a behúzódósról beszélek természetesen. És ugye idén Budenholzer módosított egy kicsit, és az is nagyon jól nézett ki. Sokkal jobban védték most már a perimétert, az alapszakaszban minden működött. De a playoff az egy olyan állatfaj, ahol, hogyha olyan játékos van fenn a pályán, aki a periméteren egyáltalán nem tud védekezni, azt kihasználják. És ehhez nyilván kellett Butler, de most szeretném felolvasni Gobodics Tomi sorait, és nagyon érdekes lesz, mert a Heatről írt sorainak az első három bekezdését olvasom fel, és mi itt a Bucksnál, és mégis rengeteg minden szól majd a Bucksról. Hogyan csinálta meg ezt a Heat? A széria felvezetéseként 4-1-et tippeltünk, csak a másik irányba. Az volt a realitás a száraz szakmai indokok alapján. Természetesen várhattunk volna többet Playoff Jimmy-től, de őszintén szólva semmi nem utalt arra, amit a Miami tett. És itt most rakjuk félre azt, hogy a Bucks mentálisan és szakmailag is teljesen felkészületlenül érkezett meg a szériába, majd nem is tudott ebből kimászni. Róluk írtunk fentebb, most szálljunk pár karaktert a Heatre. Nézzük meg ezt a keretet. A második számú ball handler egy fél időt bírt. Az egyik legfontosabb cserehátvéd harmadik meccsen dőlt ki végleg. A kezdőben kolbászol az immár alapesetben rotáción kívüli Duncan Robinson. A kivásárolt játékosok közül összekukázott, nyugdíj előtt álló Kevin Love. Fontos szerepe van a fél lábban már nyugdíjban is lévő, saját korábbi önmaga összeszakadt árnyékaként csoszogó Kyle Lowrynak, és olyan veretes játékosoknak kellene vezérszerepet betölteni, mint Gabe Vincent vagy Max Strauss. Arról már nem is beszéljünk, hogy például Bam Adebayo semmivel sem tud többet, mint mondjuk 4 éve. Első két meccs után egyszer sem dobott 40% felett mezőnyből. Még csak nem is annyi a megfejtés, hogy Playoff Jimmy is kész. Ez a csapat, ez a keret megint előkapta azt a hozzáállást, fizikalitást, ami egyszerűen nem látszik benne, csak akkor, amikor már csinálja. Rengetegszer látni lehetett a párharc során, hogy bizonyos ütközéseknél a Milwaukee játékosok egyszerűen összehúzzák magukat, mert fáj, amikor nekik csatlan Butler, Adebayo vagy akárki. És itt még azt írja, hogy az Eric Spoelstra mágiája, de amit eddig felolvastam, az szinte a Bucksról szólt, hogyha belegondolunk. Az, hogy a Bucks, azzal szembe jött egyszerűen egy kemény csapat, ami ahhoz nyúlt, ami ezt tudott, és ezzel 4-1-re végezték ki őket. Az, hogy a Milwaukee Bucks semmit nem tudott változtatni ebben a szériában, és az, hogy gyakorlatilag Antetokounmpo sérülésén kívül is, amikor visszajött Giannis, akkor két meccset buktak, úgy, hogy a védekezésük darabjaira hullott, az annak a jele, hogy ez a csapat nem volt felkészülve, nem volt ott playoff mentalitásban, és ez azért legtöbbször edzőcserével szokott járni, mármint hogyha nagyok az elvárások. Szóval egy szónak is száz a vége, tökéletesen foglalta össze itt Tomi azt, hogy egy Heat, ami nem egy csoda csapat, hanem ami ahhoz nyúlt, amihez tudott, meg tudta ezt csinálni ellenük, akkor itt valójában ebben a mentális állapotban és ezzel a védekezéssel ők nem voltak egy percese bajnok esélyesek, csak ezt senki nem láthatta az alapszakasz után.
Nehéz vitatkozni bármivel, amit leírt Tomi, úgyhogy szerintem akár Lakersnek is jó a Bucks-szal kapcsolatban. És akkor jövőre azon tudsz változtatni, amint tudsz változtatni, tehát új edző.
Új edző kell, ha lecsapnak Nurse-re, szerintem nagyon jól teszik. Menjünk vissza ismét nyugatra, mert ott meg kiesett a Sacramento Kings, és nagyon nehéz a Sacramento Kingsről nem mosolyogva pozitívan beszélni, és éppen ezért nincs szívem arra, amit a értékelés második felében meg kell csinálnunk, hogy feltegyük azt a kérdést, hogy akkor hogyan lehet playoff képesebb ez a csapat. De most először szerintem el kell mondanunk azt, és rögtön át is dobom neked a szót, hogy mennyire fantasztikus munkát végzett Mike Brown az alapszakaszban, azon kívül, hogy nyilván nagyon egészségesek voltak, azon kívül egy number one támadójátékot összehoztak, és ezt még te, aki mondtad, hogy hú, egy top 10 akár szélsőséges esetben top 5-ös támadó csapat is lehet, szezon előtt te voltál a legbizakodóbb, Zoli, ezt te se láttad, a number one te se láttad, senki se, és hogy micsoda fantasztikus egymásra találása volt ez a régóta éhez, de amúgy nagyon jó nézőknek és a csapatnak, hogy végre egy kultúra alakult ki Sacramentóban, tehát ég és föld ahhoz képest, amiket az előző búcsúknál mondhattunk róluk.
A Kings-szel kapcsolatban nyilván érdekes az, hogy érdekes lesz arról beszélni, mert hogy milyen konkrét rendszerbeli változtatásokat csinált Mike Brown, de gyakorlatilag amiben, és ez a játékosok saját elmondása szerint, illetve az, hogy ugye Vivektől gyakorlatilag teljesen zöld utat kapott, hogy ő, ahogy ő jónak látja, úgy változtassa meg ugye ezt a kultúrát. Jött nyilván a beam dolog, a fénysugár dolog, illetve nyilván az, hogy a játékosokkal elhitette, és ez megint csak a saját Fox is lenyilatkozta, Sabonis is lenyilatkozta, hogy a legnagyobb változtatása az volt, és amit hozott ugye Mike, ahogy csak őt hívják, Mike-nak hívja mindenki, hogy elhitette velük azt, hogy ők képesek lehetnek egy nagyon jó csapattá válni és nyerni, és Mike Brownról, akinek tényleg a reputációja, az legyünk köztük főleg erről szól, hogy segédedzőként, motivátorként hihetetlenül szeretik a játékosok, hihetetlenül elismerik őt. Ebből a szempontból hozta én azt gondolom ki a maximumot a Kingsből. Nyilván ez a leegyszerűsített és egyébként tökéletesen működő, és valószínűleg azért is tökéletesen működő, mert ilyen modern NBA-ben vagyunk, és jó shooterekkel volt körülvéve ez a rendszer. Ez a handoff szisztem, amit ő csinál gyakorlatilag, nagyon-nagyon jól működött ugye az egész szezonban. Playoffban egyébként már azért látszódott időnként, hogy nem feltétlenül, és nyilván minden floor spacingre épülő rendszer sajátja az, hogy ez egy rohadt nagy közhely lesz, de csak annyira működik, amennyire a shootereid a legnagyobb és legfontosabb pillanatokban be tudják verni azokat a nagyon-nagyon fontos triplákat, és a Kings erre igazából ebben a párazban nem volt képes a legfontosabb pillanatokban.
Hát igen, még ezzel együtt is jól támadtak, tehát azért itt nyilván az igazi probléma a másik oldalon van, és ezt tudtuk előre.
Persze, nyilván. De ez már ugye abszolút keret probléma is, tehát én azt gondolom, hogy ezzel a kerettel egy átlagosnál jobb védekezést összerakni, viszont egy átlagos védekezést szerintem össze lehetne rakni. És
komolyan? Ezzel a kerettel?
Én azt gondolom, hogy igen.
Az,
hogy idén a negyedik negyedekben mennyire jól tudott helyeként védekezni a Kings, és ugye voltak erős statisztikák, hogy negyedik negyedben azt hiszem talán hátulról a nyolcadik, vagy ebből előről a nyolcadikak voltak, tehát csak a negyedik negyedet nézve top 10-ben, majd azért ezt ennek nézzünk utána, de...
Én is hallottam ezt a statot, valószínűleg ez így van, igen.
És igazából tényleg abban volt jó ez a Kings, hogy a nagyon jól időzítették ezeket a pillanatokat, és nem is arról van szó, hogy nem tudtak volna, vagy nem voltak képesek arra, hogy a teljes meccsen így játszanak, de ugye maga ez a stílus, amit ők játszanak, azért ez nagyon-nagyon sok hibát szül, és én egyébként egyre inkább hiszek abban, hogy a jövő leginkább analitikus NBA az az lesz, hogy még inkább ilyen időszakokban fogsz játszani bizonyos dolgokat, és a negyedik negyedes science úgymond az azt fogja majd támogatni egy idő után, hogy igenis nem mindegy, hogy mikor a meccs mely részében mit csinálsz, mert ahogy nézzük a meccseket, annyira érezzük, hogy a negyedik negyed tényleg mennyire más játék, mint az első három negyed egy play-offban. És nyilván ennek pszichológiai okai vannak, de ezt én azt gondolom, hogy körbe lehet építeni. Még a mostaninál is jobban valami érdekes taktikával, érdekes húzásokkal. Meglátjuk, hogy ebben az irányban mennek el. Mindenesetre a Kings összességében szerintem egy nagyon pozitív szezon, és amit én megpróbálnék ezen a ponton, az, hogy igenis leülni és beszélni Sabonisszal, és valahogy fejleszteni a dobójátékát, mert én nem szeretném elhinni, hogy ő egy kész termék ebből a szempontból. Al Horford a követendő példa. És neki igenis nincs rossz keze, hogy Marci barátunk írta a cseten, ő tényleg európai meccseken, Eurobasket meccseken, ő egy sokkal jobb shooter, mint az NBA-ben, és valahogy én úgy érzem, hogy az NBA-ben túl nagy nyomást helyez saját magára, illetve túlságosan ágörcsül arra, hogy őt mennyire nem veszik komolyan az NBA-ben, mint shooter, és szerintem az lehet, hogy mondja magának, hogy nekem ezeket be kell dobni, nekem ezeket be kell dobni. Ezeket én be tudom dobni, és egyszerűen nem dobja be, és ebben a párharcban azért kijött, hogy gyakorlatilag úgy védték őt most már, mint egy Draymond Green-t, vagy helyenként akár egy Ben Simmons-t, ami nagyon komolyan szétzúzta a Kingsnek egyébként a spacingjét.
Hát a spacingjét, meg ugye a Sabonis irányítós játékát, hiszen ugye így aztán az összes passávot le tudod fogni, hogy a környékén nincsen senki. Tényleg el kell beszélgetni Sabonisszal, tehát azért itt Kavon Looney jobb játékos volt ebben a szériában, mint ő. És ez nem megengedhető, már bocsánat, egy All-NBA játékostól, hogy ennyire visszaessen a playoffban, pedig semmi más nem csinált a Warriors, mint minden gyengeségét kihasználta. És ezek után azért Sabonisnak az alapszakasza, azt szerintem annyiban átértékelődik, hogy bár az alapszakasz teljesítmény önmagában fantasztikus volt, de pont minden, amitől féltünk vele kapcsolatban a playoffba, az nem hogy megtörtént, hanem az duplán történt meg. Hogyha Kavon Looney jobb játékos nálad, már pedig Kavon Looney-t szeretem, és egy jó játékos, de mondjuk a liga 80. legjobb játékosa, akkor ott valami olyan van, ami miatt te nem vagy playoff képes. Tehát így ebben a formában Sabonis tervet ad az ellenfélnek arra, hogy hogy védekezzenek a Kings-el szemben. Egy, kettő, támadásban is totálisan limitálták. Tehát a legjobb meccsén sem volt igazán jó, így tudnám összefoglalni. Szerintem ez mindenképpen olyan dolog, amivel kell valamit kezdeni hosszú távon, hiszen az alapszakaszban láttuk, hogy Sabonisszal mennyire működik ez a kicsit Jokicról másolt játék, amit egyébként a Golden State rendszerébe illesztettek bele. Úgyhogy igen, ez az egyik, amivel kell kezdeni valamit, a másik pedig az, hogy muszáj több two-way játékos szerezni. Szóval az a baj, hogy Kevin Huerter, akkor láttuk, hogy amikor nem tudja bedobni a tripláit, ahogy szinte az egész sorozatban nem tudta bedobni, akkor felteszed a kérdést, hogy miért van pályán. Mert hogy védekezésben folyamatosan lehetett támadni, és támadták is. És ilyen szempontból mondjuk Mitchellnek több értelme lett volna a pályán, sokkal több percre. Mondhatjuk azt, hogy Mike Brown apróbbakat hibázott ebbe a szériába, főleg a végén az, hogy Davis fogta egész meccsen Curryt, nyilván megmagyarázhatatlan, de egyébként meg fantasztikus volt ebben a párharcban is. Én azt gondolom, hogy többségében fölülmúlt a Steve Kerrt. Többségében a két csapat között nagyobb különbség van ennél, és igen, tehát taktikailag fölül tudtam nulni az NBA egyik legjobb edzőjét, tehát szerintem jó kezekben van a Kings, de hogyha playoff képesebbé akarod tenni, akkor több two-way játékos és Sabonisszal valamit kezdeni kell, mert Fox azt gondolom, hogy ha az idei teljesítménye az nem az volt a kivétel, hanem ez lesz innentől a szabály, akkor egy contendernek is lehetne az irányítója, nem tudom, ebben egyetértesz-e.
Igen, szerintem mindenképp ez így helytálló. Az biztos, hogy kellenek two-way játékosok, és nem tudom, hogy egyébként Huerter piaci értéke milyen lehet jelen pillanatban, tehát hát meg az a baj, nagyon olyan csapatoknak tudod jó áron eladni, akiknek meg pont az hiányzik, hogy egy nagyon jó floor spacer, és egyébként minden más megvan, és körbe tudják védekezni. Nem nagyon van piaca az ilyen játékosoknak, vagy legalábbis nagy piaca nincsen.
Hát nagy nincs. Nem hiszem, hogy ő most elcserélhető. Valahogy máshogy kell ilyen játékos szerezni, de szerencsére még aránylag fiatal a keret. Még egy kérdésem lenne felét, hogy nem lehet, mert azért azt is láttuk, hogy védekezésben Sabonisnak vannak korlátai. Nem vészes, nem tragikus védő, de azért ez hiányzott, meg a center poszt hiányzott, és például Len, hogyha úgy volt pályán, hogy nem volt pályán Curry, marha jól nézett ki. És ezért kérdezem, hogy nem lehet, hogy az például fontos lenne a jövőre nézve, hogy Sabonis mellé a saját Jaren Jackson juniorjukat négyes posztról is gyűrűt védeni képes játékosukat megtalálják? De akár egy Vanderbiltet mondok, valaki olyat, aki be tud segíteni a palánk közelében is védekezésben, mert ez nem Murray lesz, és nem Harrison Barnes.
Igen. Látsz valaki olyat a rossz terem, akiben benne van ennyi, az ilyen szintű inside growth? Szerintem nincs.
Nincs. Nem. Itt még fél megoldások is érdekelnének engem a Kings helyében, mert lehet, hogy lesz egy csomó olyan matchup, ahol ez nem lesz szükséges, vagy nem lesz fontos. De hogy legyen
Murray,
ilyen
Murray játékos. Murray nagyon jó lesz, tehát ő perszintű scorer lehet, tehát akár ilyen Desmond Bane szintű szerintem már két év múlva. Más típusú scorer, nyilván kicsit nagyobb, kicsit kevésbé mozgékony, de extra shooter is, és a büntetőket is ki fogja tudni harcolni. De hát ő benne védekezésben nincs annyi potenciál például, mint a tesójában, aki most jön majd, pedig ikrek, tehát a fizikumot lenne. De a tesója sokkal jobb védő nála.
Tesója gyorsabb egyszerűen. Tehát,
gyorsabb, ugye, igen.
Az a baj, mert egy picit lassú ehhez, de egyébként tényleg...
Furam, hogy ikrekként, nem értem, hogy hogy lehet ekkora különbség, de tényleg, mint a sokkal gyorsabb ennél.
Ja, mindegy, Murrayben ott van a potenciál, de a sebesség, az igazán elit 1-5-ig védekezéshez nem hiszem, hogy ott van. Jó, akkor viszont a mai utolsó csapatunkba csapjunk bele, és a Kingsnél ezek a kis siralmaink itt a végén igazán egy új kultúra és egy új győztes kultúra felépítése után már nyugodtan vesszenek a Sacramento drukkereknél is az emlékezet ködébe, mert igazából ez egy fantasztikus szezon volt, és nagyon jó volt idén a Kings követni.
És lehet, hogy megnyerik nekem idén a hot take
belső. Tényleg.
5 pont. Az
yep. De van egy utolsó csapatunk, amelyik keletről esett ki, és ez a Cleveland Cavaliers, és náluk is picit azért kérdéseket kell feltenni, mert szerintem ennél az elvárások nagyobbak voltak. És ha azt mondtuk, hogy például a Bucks is úgy esett ki, hogy jött egy ellenfél, ami megcsinálta azt, amit meg lehet ellenük. Hát pontosan ez történt a Clevelanddel is, hogy nekik is vannak bizonyos szerkezeti problémáik, nehézségeik, és New York szépen kihasználta az összeset, és nem tudtak mit csinálni. És én csomó embertől hallottam, vagy olvastam kommentben, hogy Mitchell, hogy nem volt az igazi. Oké, értem, hogy Mitchell nem volt az igazi, de hát úgy mégis. Mi lenne az, amivel Mitchell tovább juthattatta volna a Clevelandet ebből a szériából? Hát semmi. Hát ne vicceljünk már. Mitchellnek voltak jó meccsei, oké, nem voltak kifejezetten, nem volt annyira konzisztens, tehát akkor itt most azt kérjük számon, hogy Mitchell, miért nem vagy egy top 5 szupersztár? Hát aki ezt kéri számon, az szerintem nem gondolta át, ezt eléggé. Nehogy már Mitchellt kezdjük el hibáztatni azért a kiesésért. Szerintem ez nevetséges. Maximálisan meg vagyok győződve arról, hogy a Clevelandnek az a kezdet lesz, hogy megtalálja azokat a pieceket, akikkel, ahogy te mondtad az utolsó értékelésünkben, fel tudnak állni akár egy magassal is. Nyilván nekik kell két magasos felállás, tehát nem azt állítom, hogy itt most Elent vagy Mobley-t cseréld el, tehát nem, de hogy legyen egy olyan hármas, négyes, aki miatt tudnak egy ennél small ball-abb, de egyébként manapságban inkább normálisnak mondható line-upot is kihozni, és alapból kéne a hármas posztra valami megnyugtató ember, aki tud védekezni és tud triplát dobni. De ezt a egy vagy két dolgot, ezt muszáj először meglépni, előtt itt neki megyünk Mitchellnek meg Garlandnak.
Keletkezett egy trade a Real GM-en még annó, a Markkanen csere után, azóta címe a trade-nek, hogy a Cavs a rossz magas embert cserélte el, vagy a rossz magas embert tartotta meg, a rosszabbikat tartotta meg, és emlékszem, hogy ez jó pár hónapon keresztül hülyeségnek tűnt, és akkor ez volt abszolút a benyomásom, hogy nem, Ellen az, aki, sőt, az a trade egyébként még Mobley-t is felvetette, de nyilván azért az erős lett volna, hogy Ellen az a játékos, akikor én is építenék, és hogy mennyire jó lenne egy Ellen a Mavs-be. És ha most választhatnék, nyilván még mindig Ellen lenne jobb a Mavs-be, mint Markkanen, tehát például a Mavericks-be jobban így lenne, de az egy érdekes gondolatjáték, hogy mi lett volna ennek a párosznak a végeredménye, hogyha vagy Mobley-t, vagy Ellent kicseréled az idei Markkanennel. Azért azt szerintem egy elég komoly csapat lett volna, és egy teljes mértékben más támadójáték, ahhoz képest az impotens valamihez képest, amit így láttunk.
Yep, és azt is el kell mondanunk ezzel a fejtegetéssel kapcsolatban, hogy mégis mennyi esélyünk lett volna látni az idei Markkanent. Nem biztos, hogy olyan sok.
Nem biztos. Hogy mennyire lehet Mitchellt, és itt a másik, vagy illetve a fő felvetésedre reagálni, hogy mennyire lehet hibáztatni Mitchellt, nagyon nem, már csak azért sem, nyilvánvalóan nem, mert azért ezeknek a dolgoknak idő kell. Tehát az, hogy a legelső évben várunk egy ennyire drasztikusan megváltozott csapattól, és gyakorlatilag egy új szupersztártól egy jó eredményt, az kicsit szerintem irreális, és nem fair felvetés. Főleg úgy, hogy nagyon fiatal ez a csapat, és maga Mitchell is relatív fiatal, még ugye 26 éves. Viszont az a szomorú dolog egyébként Mitchell-el kapcsolatban, hogy ugye neki volt 23 éves korában, volt már igazából az a vicces, hogy 21 éves korában és 22 éves korában is egyből ő ugye playoff párharcokkal kezdett, sőt, az újonc évébe konkrétan két kört mentek a Jazz-et, tehát egy azonnal jó, instant, azt még nem contendernek neveztük, de mondjuk ilyen Dark Horse csapatba került. Második körben szerepelt az első évben, és ahhoz képest szenzációs volt. 25 pontot átlagolt az alatt a 11 meccs alatt, 17-18-ban, 21 évesen. A triplákat nem dobta jól, és ez a következő évre is egyébként jellemző volt, ahol 5 meccsen kikaptak, viszont aztán jött ugye a bubble. Tehát ő eddig minden évében play-offban volt az érdekesség, hogy a Mitchell-el kapcsolatban, és ezt nyilván halljuk is sokszor. És nagyon úgy nézett ki a bubble szezon alapján, a 19-20, illetve a 20-21 playoff alapján, ahol szintén megint ugye két kört mentek, hogy itt akár egy legendás playoff performerrel lesz majd dolgunk, aki megemeli a játékának a szintjét. A bubble-ben már ugye 9 kísérlet mellett 51%-kal triplázott, és a következő szezonban, ahol a második körig mentek, 20-21-ben, ott pedig 43%-kal 12 kísérlettel. 32 pontot átlagolt ebben a 20-21-es szezonban, és a bubble-ben meg ugye tudjuk 36 pontot, és abszolút nem rajta múlott az, hogy kiestek a negetszeren ugye a 7 meccsen, hanem hát elsősorban egy zseniális Murray-n, illetve nyilván azon, hogy legyünk őszinték, elcsókingolták ezt a sorozatot, mert olyan hiszem 3 ugye vezettek.
Igen. És szerintem ez azért nagyon jól megmutatja azt, hogy mi történik akkor, amikor nem is egy 5, hanem egy 4-out line-upban tud játszani Mitchell. Tehát, hogy azért ezek így folyamatosan 4 shooter, vagy körülötte 3 shooter plusz egy pick and roll partner volt, ugye ez volt a Jazz rendszere.
Viszont jött a tavaly év, és az már egy, én azt mondom, az idején is rosszabb Mitchell volt, megint a fiatalkori nem esik be semmi a rájátszásba. Tehát az, hogy egy ilyen kaliberű shooter 20%-kal triplázzon tavaly 8 kísérlete 6 meccsen, szinte önmagában egyébként azt jelentette, ugye, hogy 6 meccsen tovább ment a Mavericks, ha emlékszel rá, ott a tavalyi szezonban szerintem totálisan rá lehetett húzni a vizes lepedőt.
Igen, meg a sérülésére, mert tavaly is sérülten játszott.
És akkor ezt tudta lekövetni az idei, hát nem sokkal jobb teljesítménnyel, és lehet, hogy tavaly biztosan ugye sérülésre baradott, nem tudom, lehet, hogy idén is volt valami kisebb probléma.
Nem, idén a sérülése az volt, hogy nem volt helye. Ezt csak komolyan mondom, ennyi. Amíg nem nézzük meg azt, hogy egy normális szerkezettel kiáll a Cavs, ami egy mai modern NBA-ben működhet, és nem lehet behúzódni legalább két emberről 5 méterre, addig én nem vagyok hajlandó Mitchellt hibáztatni. Gyakorlatilag én ezt állítom.
Értem, mit mondasz, de mondjuk azért ez nekem így erős, tehát értem, hogy nincs olyan sok helye, de annyira, ő annyira, ugye ez a craftiness, ez kicsit ebben hasonlít egy Lukához, nyilván nem annyira jó, de ő is azért úgy nagyon jó labdavezetése van, meg tudja találni az üres területeket.
Dwayne Wade-hez hasonlít akkor már inkább, nem?
Hát igen, értem. De mondjuk nyilván nem, azért nem, mert ha azt nézed, hogy mennyivel jobb a triplája, és mégis mennyivel egyértelműen gyengébb játékos, akkor azt kell mondani, igen, stílusra végül is igen hasonlít, nyilván mindenben rosszabb leszámítva a triplát, de hogy ennyire nem menthetem fel, tehát azért nem menthetem fel ennyire, mert Donovan Mitchellről tényleg úgy kezdtünk el gondolkodni azon két playoff után, hogy ő egy személyes hadsereg lesz, és egy egymaga egy személyben bármilyen csapatnak a play-offban esélyt adó játékos, és...
Hát én nem kezdtem el róla, ne haragudj, Zoli, nem kezdtem el róla így gondolkozni, sosem mondtam azt, hogy mondjuk top 10-es játékos lenne, és szerintem ezt
tesszük. Egyébként én sem vettem szerintem be a top 10-e, top 15-be viszont igen, és szerintem azért hogyha top 15-öt nézel, vagy akár top 20-at, szerintem egy top 20 játékoshoz képest is csalódás a tavaly és az idei playoff forma.
A playoff lehet, de mondom, tehát, hogy én az ideit azt tudom egyszerűen.
Én nem tudom teljesen felmenteni, de értem, hogy honnan jössz.
Az viszont biztos, hogy akármennyire is nem volt tökéletes Mitchell teljesítménye, itt is le kell vonni a tanulságokat, akár csak a Memphisnél, nagyon aktívnak kell majd lenni, és sokkal kevesebb eszedből. Tehát azért a Cavsnek jóval nehezebb dolga lesz kiépíteni ezt a csapatot, és azt a kettő hiányzó láncszemet megtalálni, és ezért nagyon-nagyon érdekes gondolatkísérlet az, hogy vajon hogy állsz neki? Mert az egyik lehetőség az, hogy azt mondod, hogy Jarrett Allent elcserélem, és akkor abból kiépítem a csapatot.
Két olyan játékost próbálsz helyére hozni, igen, aki mondjuk egy floor spacert, meg egy, nem tudom, akárkit, egy winget.
Egy wing, igen, tehát egy hármas és egy négyest, akik védekezni is tudnak, és a négyes lehetőleg azért úgymond négyes is legyen valamennyire. Tehát
ennek van amúgy értelme, Mobley elcserésének nyilván nincs. Újon szerződése van, és messze nem leragadta a potenciál fejlesztésében, leragadta kicsit ez a fejlődés-fejlesztés, szóval őt nyilvánvalóan tök értelmetlen lenne egyetemos piacra rakni, úgyhogy ez a logikus lépés, azt a Jarrett Allent, akinek igenis lehet piaci értéke a megfelelő csapatnál.
Hát nem kicsi. Ő neki ez a 20 milliós szerződés, fú, jó, hát Jarrett Allen szerintem jobb játékos, mint Capella.
Egyetértek abszolút.
Biztos, hogy
Mavericks, nem piaci játékban. Ha megint a Mavericks-hez visszatérhetek, ahogy mondtam, mennyire király lenne egy Jarrett Allen nekik. Bár ugye mi nem, bár mondjuk egyébként hozzáteszem Maxit, meg pikkeket. Egyébként Maxi pontosan olyan típusú játékos, akiben rohadt jó lett volna a Mobley mellé, és ebbe a line-up-ba.
Igen.
Nyilván sokkal fiatalabb Ellen, és jobb játékos is Ellen, meg értékesebb is Ellen, értem mindet, de ilyesmi típusban kell gondolkodni, hogy mondjuk kapsz egy Maxi olyan játékost, aki kezdő tud lenni, és sokkal jobb fit, illetve mondjuk egy Winget, aki szintén kezdő tud lenni, és szintén sokkal jobb fit. Tehát, hogyha mondjuk a Mavericksnek például meg lenne még Dodo, akkor ebbe a csapatba egy Dodo Maxi, aha, és mondjuk raksz mellé egy pikket, az egy csodálatos csele lett volna ennek a Cavsnek.
Igen. Most a másik út, amin viszont elindulhatnak, az az, hogy megpróbálnak valahogy feltalálni a spanyol viaszt, ugye, és akkor Löverték lejáróját, meg Okogit, meg ilyenekkel megpróbálnak ilyen játékosokat szerezni. Ez ugye nagyon kockázatos út, mert néha fel lehet találni a saját Jay Crowderödet, tehát láttunk rá példát, ugye? De legtöbbször nem. Legtöbbször nem sikerül.
Bickerstaff marad szerinted?
Szerintem még egy évig igen.
És ha marad, akkor ki tudja egyáltalán verni fejéből a két centeres Twin Towers baromságot?
De Zoli, ez nem baromság, hát ez a csapatod. Hát ez most hát, ő nem fogja, tehát senki az világon nem hozná a cserepadról Jarrett Allent, amikor
a keret mondom, nem alkalmas. Nyilván rá. Ugye a kérdésem az azt jelenti, hogy akkor elcseréli-e, vagy megkéri a vezetőséget, hogy elcserélik, tehát nyilvánvalóan erre utalt a kérdésem.
Hogy megkéri-e? Van, akkor... Hát, de ez nem, tehát nem ő elő ez a csapathoz, csak ide került. Tehát nem az értem, ő koncepciója
de
volt
de annyira ez. Értem, de hát nem lehet ma NBA csapatot építeni, még szerintem olyat sem, amelyik alapszakaszban mondjuk top 2 esélyes azzal, hogy Ellent és Mobley-t egyszerre játszatod. Én értem, hogy a Cavs nagyon jól kezdte az évet, de
igen, én...
plusz még ha lehetne is, ezen a ponton kit érdekel az alapszakasz? Tehát...
Persze, tehát most lehetett volna második a Cavs, és úgy onnan is kizúghatott volna, sőt, tehát amit láttunk, annak tükrében ki is zúgott volna. Tehát itt én azt gondolom, hogy itt nem Bickerstaff, hanem a front office-nak, tehát Kobiéknak kell majd.
Valam, de nyilván az edző, vagy szerintem, attól függ nyilván, de melyik edzőről beszélünk, de hát az edző rakja össze a taktikát, tehát neki kellene elsősorban rá, és az a, nyilván azért is kicsit szerintem próbálom a kérdést, nem hülye kérdését tenni, hanem inkább provokatívá, és egy kicsit ilyen...
Értem a szándékot, igen.
Hogy most őszintén, ha egyébként ezt így gondolná Bickerstaff, akkor erre már rájött van a rájátszás alatt is, és nem esik ki 5 meccsen.
Ezt azért nem hiszem, mert ez a keretben, tehát ő nem volt alkalmas a keret arra, hogy a 4 legjobb játékosodból egyet folyamatosan a padon tarts. Mert a többi játékos nem volt elég jó ehhez, mert vagy nem tudott támadni, vagy nem tudott védekezni, vagy esetleg egyiket se tudta.
Ez oké, de az, hogy folyamatosan gyakorlatilag ugye a két magasos kezdett végig az 5 meccsen, mind az 5 meccsen így kezdett a Cavs.
Igen, de aztán mondjuk azért ő elkezdte rotálni a... Tehát volt olyan, hogy ugye egyik ült, másik fenn volt, tehát azért nem ragaszkodott ehhez.
Igen, meg Winget felrakott melléjük, ugye Szedit az egyik meccsen, de meg össze, hogy levertet inkább, és ugye Szedit többet játszott, de oda akarok kikodni, hogy én nem gondolom azt, hogy Bickerstaff... Tehát én azt gondolom, hogy Bickerstaff meggyőzi magát arról, hogy ő ebből a Twin Towers-el tud csapatot építeni, és szerintem ez lesz alapvetően az egyik problémája a Cavsnek az új szezonban is, mert nyilván azt gondolom, hogy nem kérdés az alapszakaszon, megint relatíve sikeresek lesznek, akár még sikeresebbek, mint az idei szezonban.
És milyen jól jönne most nekik DeAndre Hunter és Jalen Johnson, az pont az, ami ide kell. Most egyszer kívül. Na mindegy, csak úgy mellesleg mondom, hogy amit így bereklámoztam a Hawksnál, hogy akár belekerülhetnének cserébe, tehát nyilván itt nincsen.
Hunter zseniális.
De... Ja, jó, igen, én inkább úgy foglalnám ezt össze, amit mondasz, hogy abban én se vagyok 100%-ig biztos, hogyha ez a csapat egyszer contender lesz, akkor is Bickerstaff lesz az edzője, de az idei idény miatt megint csak nem őt hibáztatnám. Tehát egyszerűen megnézték, hogy működhet-e ez így, és a rájátszás kinkeserves választ adott, hogy nem. Mondjuk így. Aztán meglátjuk, hogy ezt egyébként a front office hogy gondolja, mert nem zárom ki teljesen, hogy Bickerstaff alatt mondjuk inogna a kispad abban az esetben, hogyha például jövőre rosszul kezdenének, de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy megmerik-e húzni azt, hogy esetleg Jarrett Allent megnézik a piacon, mert szerintem más eszetjük így, hogy leadták szinte a világ összes pikjét, ugye Donovan Mitchellért, hát nem nagyon van. Bármi más még a Cavshez?
Zászlónak még faktor, hogy Bickerstaffnak az új szerződése 26-27-ig szól.
Au. Hát igen, az nem fogja arra ösztönözni egy hamar a front office-t, hogy figyú, akkor... Igen, nem hiszem egyébként, hogy sokat keres ilyen edzői nem, szinten.
Nem valószínű, igen, hogy évi 5 millió, de...
Hát akkor is.
Tök függetlenül.
Jó van, végigmentünk ezen az öt csapaton is, kedves hallgatók, reméljük, hogy ti is élveztétek, meg tényleg öt nagyon érdekes csapatról tudtunk ma beszélni, és hát nyilván lesznek majd még búcsúk, de a következő adásunkban már inkább a második kör első meccseire, második meccseire reagálunk, ezt gyaníthatóan szombat tájéken hallgathatjátok meg, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ahogy mondtam, tehát jövünk még ezen a héten is, a terve ez, hogyha nem, akkor legkésőbb hétfőn, tehát így igyekszünk most egy picit hamarabb jelentkezni, és addig is tartsatok velünk, minden jót kívánunk, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.